Festeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
Dicsértessük a Jézus Krisztus, a test teológiájával foglalkozunk ebben a sorozatban, és a múltkori alkalommal arról beszéltünk, hogy miről is szól a házasság és a szexualitás azon belül, és elmondtuk azt, hogy Istenben volt egy nagy-nagy terv, még mielőtt megteremtette volna a világot, és ez a terv az nem más, mint az, hogy ő eldöntötte, hogy megházasodik, vagyis keres magának egy hozzávaló párt. És azt is elmondtuk, hogy a Szentírás egy szerelmi történettel kezdődik, Ádám és Éva történetével, ami csupán előképe a tulajdonképpeni történetnek, ami a teljes Szentíráson végighúzódik, és a Jézusban nyer beteljesülést. És a Szentírás pedig a legvégén újból szerelmi történetről van szó, illetve egy mennyegzőről, és arról ott az utolsó fejezetben az hangzik el, jöjj, megmutatom neked a bárány mennyasszonyát, a bárány mennyegzőjét, és a mennyasszony az nem más, mint az egyház. Tehát Isten eldöntötte, hogy ő megházasodik, és az egész emberiségre gondolt, amikor ő megházasodik. Mert hogy amikor Isten így elmondta az angyaloknak, hogy jó, neki van egy ilyen terve, gondolom, hogy az angyaloknál volt egy nagy dilemma, tehát hogy csodálkoztak, hogy Isten a végtelen, aki már szent háromság, nem lenne neki szüksége, hogy ilyen vágyai lennének, mégis vágya van arra, hogy még a szent háromságon kívül, kifelé is még kiöntse az ő szeretetét is. Nem csak megteremtette az angyalokat, hanem azt mondta, teremtek magamnak egy mennyasszonyt, egy valakit, aki velem együtt fog uralkodni. És gondolom, hogy az angyalok mind gondolkoztak, hogy de ki lehet az, mert közülük senki sem, ki méltó odaállni Isten mellé. Mert közülük egyik sem. És akkor megteremtette Isten az embert, és ez volt a kérdés, hogy jó, de ki méltó, hogy odaálljon Isten mellé, mert egy ember sem méltó arra, főleg aztán a bűnbeesés után nem. De Isten azt mondta, hogy ő eldöntötte, hogy az emberiséggel akar egy olyan mélységes kapcsolatba lépni, amit mi emberek nem tudunk jobban kifejezni, mint csak ha a házasságra gondolunk és a szexualitásra. A múltkor is említettem, hogy nem szabad Istenre, mint szexuális lényre gondolni, tehát amikor azt mondjuk, hogy a szexuális kapcsolat az a legjobb, közelebb visz minket ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen a Szent Háromságnak az élete egyrészt, és másrészt, hogy hogyan szeret minket Jézus, akkor ezzel nem azt mondjuk, hogy Istennel egy szexuális kapcsolatra lépünk, hanem csupán az a mélység a kapcsolatban, amit a szexuális kapcsolatban megélhet férfi és nő, az visz minket a legközelebb ahhoz, hogy megértsük, hogy Isten hogy érez irántunk, az emberiség iránt. És ebben benne vagyunk mi is. És mondtuk azt a múltkor, hogy Ádám és Éva története, ahogyan Ádám kereste a párját, és végül megtalálta Évában, aki benne volt, mert Isten Ádámra egy halálszerű álmot kellett bocsásson, hogy előjöjjön Éva az ő oldalából, és amikor Ádám meglátta Évát, akkor végre megtalálta azt a szemét, aki olyan, mint ő, de egy kicsit más. Na pontosan ez van Istennel neki, egy olyan párra, ő egy olyan párra vágyik, aki olyan, mint ő, az ő hasonlatosságára lett teremtve, egy kicsit más, de méltó, hogy mellé álljon. És a bűnbeesés után ez egy nagy-nagy probléma lett, mert hogy az, akit megteremtett, akit erre szánt az embert, az ember bűnbeesett. És ahhoz, hogy Isten párja legyen, itt volt néhány probléma. Például a bűn, tehát a bűn az elválaszt Istentől, és ezzel az ember már nem méltó, hogy Isten mellé álljon. Másodszor pedig a halál, mert a végtelen Isten, hogyha egy ilyen házasságra lép az emberiséggel, de az emberiség nem él örökké, mert a halálra van ítélve, akkor ez egy nagy-nagy probléma, mert ott marad a vőlegény az örökké valóságban, a párja nélkül. És olyan szépen, ahogy írja a Szentírás, amikor eljött az idők teljessége, akkor Isten maga vált emberré, a második isteni személy. Mert Jézus azért jött, azt mondjuk azért jött, hogy megváltson minket, de ez nem teljes igazság. Elsősorban azért jött, hogy keressen magának mennyasszonyt, hogy megszerezze magának a mennyasszonyt, hogy az emberiséget újból visszavezesse abba az állapotba, amikor az ő párja tud lenni. Hogy pontosabban fogalmazzunk, azért jött Jézus, hogy keressen magának mennyasszonyt, és keressen az atyának fiakat. Amikor eljött az idők teljessége, Isten maga emberré lett, lejött a mi szintünkre, hogy kiemeljen innen. És az az érdekes, ha a János evangéliumát olvassuk, hogy azt az első dolog, amit valaki mond Jézusról a János evangéliumában, az keresztelő János, aki egy kijelentést tesz Jézusról, és pedig azt, hogy ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És nem sokkal később a következő dolog, amit keresztelő János mond Jézusról, az az, amikor megkérdik Jánostól, jönnek a farizeusok, és azt mondják, hogy nem zavar téged, hogy az, akit te megkereszteltél, Jézus, most több embert keresztel meg. Az emberek most már hozzám mennek, és nem hozzád. És gondolom, hogy minden sikeres ember ilyenkor valóban egy kicsit rosszul esne neki, és azt mondaná, hogy hát a fene egye meg, jó, hogy én megkereszteltem azt a másikat, és ő mostan elveszi tőlem a rajongóimat. De keresztelő János nem ezt teszi, és olyan szép, mert keresztelő János válasza a következő, azt mondja, aki a mennyasszony, az a vőlegény. Én pedig nem vagyok méltó, hogy a sarúját leoldjam. És azt mondja, én a vőlegény barátja vagyok, és együtt örülök a vőlegénnyel. Ezzel azt mondja, én nem fogok... Tehát tulajdonképpen mit mond? Először is az egyik dolog, amit mond, hogy Jézus egy vőlegény. Ide visszatérünk, mert ez nagyon fontos. Másodszor azt mondja, az emberek a mennyasszony. És azt mondja, én nem fogok flörtölni a mennyasszonnyal, ha már megjelent a vőlegény, mert az nem lenne szép. Az nem szép az esküvő napján, a vőlegény barátja elkezd flörtölni a mennyasszonnyal. És... A kérdés az, hogy mikor azt mondja, hogy Jézus a vőlegény, milyen vőlegény? Nem tudtuk, hogy van barátnője. Ki, hol van az ő mennyasszonya? És itt van az, hogy hasonlít az egész történet az Ádám és Éva történethez. Mondtuk, hogy az egy előkép. Mert a mennyasszony még nem jött elő. Még tulajdonképpen nem volt nyilvánvaló. Miért? Mert Jézus mielőtt megtörténne az egybekelés, meg kell oldja ugye a bűn és a halál problémáját. És ezért Jézus, hogy előjöhessen a mennyasszony, ezért ugyanúgy, mint Ádám, Isten egy halálos álmot bocsát rá, vagy pontosabban a kereszten valóban meghal, és ugyancsak a János evangéliumában olyan szépen van leírva, mert János ott volt és látta, ahogyan a katona megnyitotta a lándzsájával Jézus szívét, és onnan víz és vér folyt ki. És olyan fontos ez Jánosnak, hogy azt mondja, hogy ez biztos, mert én ott voltam. Tehát ez kiemeli, hogy ez a dolog, hogy Jézus oldalából víz és vér folyt ki, ez biztos, mert ott voltam, és láttam a saját szememmel. A II. Vatikáni zsinat tanításában benne van az, hogy azt mondják, hogy ez a víz és a vér, az egyház születését jelképezi. Mert a víz az a keresztséget jelképezi, ami által az egyház tagjaivá válunk, a vér pedig Krisztus vére, amit értünk gondot, ami tisztára mos minket. Ami megoldja ugye a bűn problémáját, és ami örök életet ad nekünk. Tehát a víz és a vér, a II. Vatikáni zsinat azt mondja, az egyházat jelképezi. Mert amikor Jézus oldalát megnyitották, akkor léphetett elő az egyház, akkor születhetett meg az egyház. Ugye ez az egyik mozzanat az egyház születésére. Mondhatnánk, három mozzanata van az utolsó vacsorán, de az utolsó vacsora tulajdonképpen elővételezi Krisztus kereszt halálát, mert azt mondja, ez az én testem, amely megtöretik, értetek, és ez az én vérem, ami kifolyik, értetek. A második, ez a pillanat, ez a mozzanat, amikor megnyitják Jézus oldalát, amikor Jézus meghalt értünk, és ott történt meg az üdvösség szerzése Jézus által. Harmadik mozzanat természetesen, amikor a Szentlélek jött és képesítette az egyházat, hogy szentül éljen. De lényegében Jézus a keresztre kellett menjen, vagyis egy halálos álomba kellett merüljön, ahogyan Ádám is, hogy az oldalából kijöjjön az, aki már benne volt, az egyház. És az egyházba belelettünk mindannyian véve, akik hiszünk Jézusban. És így teljesül Istennek a nagy álma, amit a világ teremtése előtt szőtt, és aminek csupán előképe volt az Ádám és Éva történet, és a Szentírás majdnem minden oldalán oly sok helyen előképet olvassuk ennek a történetnek. Az összes szerelmi történet a Szentírásban tulajdonképpen előképe ennek, a tulajdonképpen igazi nagy történetnek, hogy Jézus azért jött, hogy megszerezze a mennyasszonyát. Ezért váltott meg minket. Nem csupán azért, hogy hát valahogy kerüljünk mi a mennybe, Isten nem csak azt akar, hogy valahova kerüljünk be, és ott boldogok legyünk, hanem Isten csodálatos, mélységes intimitást akar velünk. És a nagyon jó az, hogy már most is elkezdődhet ez. Személyesen mélységes intimitást tudunk Jézussal, Istennel átélni az ima életünkben. Ez a tulajdonképpen történet, és ugye ez a legszebb történet tulajdonképpen, mi nagyon szeretjük ugye a filmeket, és a filmekben azért kell legyen kicsi szerelem is, az, hogy szép legyen. Még a Titanic filmben is, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy süllyed el egy hajó, de benne kellett legyen egy szerelmi történet, és a legtöbb akciófilmben is azért kell legyen egy kis szerelem is, mert tulajdonképpen így vagyunk mi megteremtve, mi tudjuk, hogy az igazi történet erről szól. És nem rólunk szól, hanem Istenről, Isten vágyáról. És a mi szerelmeink, a mi házasságaink, a mi szexuális kapcsolatunk a házasságban, amennyiben szentül van megélve, ez egy jele, ez egy átélése annak, ami a tulajdonképpeni, ahogyan Isten viszonyul hozzánk. És Istennek a szerelmi sztoria, ahogyan Jézus megszerzi a mennyasszonyát, és most egy köztes időszakot élünk, amikor a mennyasszonya fel kell készüljön a mennyegzőre, mert sajnos nem kész a mennyasszony. Én gondolom, hogy Jézus, amikor a Jelenések könyvében azt mondja, ime én hamarosan eljövök, ott ő nem hazudott, nyilván. Mert azt mondhatnák, hogy Jézus 2000 év eltelt, mi az a hamarosan? Én úgy értelmezem ezt a hamarosan eljövök, hogy Jézus, mintha azt mondta volna, rajtam nem múlik. Én hamarosan kész vagyok, én jöhetek. Csak a kérdés az, hogy a mennyasszony kész-e, mert én úgy tapasztaltam, hogy egy esküvő nem kezdődik meg, egy lakodalom, ha a mennyasszony még nincs kész. Tehát ha késik a mennyasszony, ha még nem készült el, akkor mindenki vár. És azt gondolom, hogy Jézus arra vár 2000 éve, hogy végre a mennyasszony olyan állapotba kerüljön, és azon dolgozik Jézus, mert azt tudjuk, hogy Pál apostol azt mondja az Efezusi levélben, hogy azon munkálkodik Jézus, hogy az ő mennyasszonyán sem ránc, sem másféle, sem szeplő, sem más eféle dolog ne legyen. Jelenleg még talán úgy látjuk, hogy az egyház, vagyis mi, a keresztények még nagyon sok ránccal és szeplővel rendelkezünk, és Jézus nem tudom, hogy csinálja, de amikor ő vissza fog jönni, akkor az ő mennyasszonya olyan gyönyörű lesz, és annyira olyan lesz, mint ő, hogy mindenki csak csodálkozni fog. És ezen dolgozik, úgy néz ki, hogy kicsit mi nem akarunk ráhangolódni erre, amit Jézus tesz, és ezért eltartott 2000 éve, és nem tudjuk, hogy még mennyit tart. Tehát Jézus megszerezte az ő mennyasszonyát, vagy azon van, illetve megszerezte már, és azon van, hogy eljöhessen a mennyegző napja. Jézusnak meg kellett ezért halnia. Ezért is mondja a János 12.24-ben, ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egy maga marad, de ha meghal, sok termést hoz. És a termés maga az ő mennyasszonya. Az egyház mi vagyunk. Amint mondtam, megnyitották az ő oldalát, és előjött a mennyasszony, Istentől teremtve, Krisztusból formálva. Mert ezért tudja mondani Pál, hogy mi Krisztus teste vagyunk. Mert belőle vagyunk. Tehát az egyház Krisztus teste, ezt a képet használja Pál. és Krisztus mennyasszonya, mert mi belőle vagyunk. Mert már a teremtés előtt benne voltunk Krisztusban, tulajdonképpen ugye tőle származunk, és feléje tartunk, ő az alfa és az omega. Nem ebből a világból valók vagyunk, hanem Istentől vagyunk. Erről olvasunk a János prológusban, János első fejezetében. Mi vagyunk azok, akiket Isten öröktől fogva kiválasztott, hogy vele éljünk, hogy vele uralkodjunk, és a házasságra lépjünk vele. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy eklézia, az összegyűjtött, az egyház, a gyülekezet, a közösség. Most nem én vagyok az egyház és Krisztus mennyasszonya személyesen, de én része vagyok. Mi együtt, a teljes egyház, és itt mi katolikusok, nekünk vigyáznunk kell, mert állíthatjuk azt jó okkal, hogy a katolikus egyházban van a tanítás teljessége, de a Krisztus mennyasszonya nem csupán a katolikusokból áll, hanem az ő teljes egyházából, még akkor is, hogyha vannak olyan felekezetek, amik furcsáknak tűnhetnek nekünk, vagy ahol talán nem annyira teljes a tanítás, de Krisztus mennyasszonya az egyházból áll, és Izraelből, mert Isten az ő népét nem vetette el, még akkor sem, hogyha Izrael nem fogadta el Jézust, mint vőlegényt. De Pál apostol azt mondja a római levélben, a 9-től a 11. fejezetig erről írő, hogy mi van Izraellel, azt mondja, most még olyan, mintha egy lepel lenne rajtuk, hogy nem látnak, de mielőtt Jézus visszajönne, Izrael megtér és elfogadja őt, mint messiás. És éppen ezért nekünk keresztényeknek fontos, hogy imádkozzunk Izraelért, és hogy támogassuk Izraelt. Nem kell mindennel egyetértsünk, amit tesz Izrael, de fontos, hogy az oldalára álljunk, mert az Izrael is Krisztus mennyasszonya, és nem zárhatjuk ki Krisztus mennyasszonyából azokat, akiket először hívott meg Isten. Visszatérve ebből az egész történetből azt látjuk, hogy milyen Isten. Őt a kapcsolatok érdeklik elsősorban, nem a törvények. Mi pedig olyan sokat foglalkozunk azzal, hogy mit tehetünk mi Istenért. Sokszor hallottam ezt a kérdést így kis csoportokban, hogy te hogy építed Isten országát? És az igazság az, hogy azt kéne válaszoljuk ilyenkor, hogy nekem nem az a dolgom, hogy Isten országát építsem, nekem az a dolgom, hogy része legyek. Hogy hagyjam, hogy Isten építse bennem is, illetve általam is, de Isten országát Isten építi, nem mi építjük. Mert Isten sokkal jobban érdekli, hogy kapcsolatban legyek vele, mint az, amit tehetek érte. Mert nem szorul rá az én szolgálataimra, tetteimre. Miért? Mert hogyha szüksége lenne rám a szolgálatomra, akkor valószínűleg nem rám bízná, mert egy angyalra, ha rábízná, az jobban végezni a munkát. De Isten elsősorban a kapcsolatot akarja velem, és akkor ebből a kapcsolatból kifolyólag, ezért olyan nagyon fontos a személyes ima életünk, hogy kapcsolatban legyünk vele. És ebből kifolyólag örömmel bíz ránk feladatokat, és általunk végezel dolgokat. De az teljesen más minőség, mint hogyha csak szolgálunk, és közben nincs időnk vele kapcsolatot fenntartani. Remélem, hogy Isten, és azért imádkozom, hogy Isten tágítsa a mi szívünket, hogy egyre többet tudjunk befogadni az ő szeretetéből, és egyre mélyebb kapcsolatra kerüljünk vele. Most ezek után néhány kérdés a gyakorlathoz, mert ez most egyelőre elég elméleti volt, de ezen a ponton az a kérdés, hogy elsősorban hogyan tekintek én saját magamra, tudva, hogy a mennyasszony, a királynő része vagyok, hogy én is benne vagyok ebben. Hogyan tekintek magamra? Tehát amikor felkelek, és belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy szörnyű, vagy amikor valami nem sikerül, és azt mondom, milyen hülye vagyok, ugye szoktuk ezt mondani. Én nagyon bátorítalak, testvérek, hogy ne mondjátok ezt magatokról, hogy hülyék vagytok, nem vagytok hülyék. Nem vagyunk tökéletesek, nem csinálunk mindent a legjobban, és igen, elbaltázunk dolgokat, de nem vagyunk hülyék. Isten igen mondott ránk, és hogyha értéktelennek érzed magad, és nem látod értelmét az életednek, akkor kérlek arra gondolj, hogy Isten megtehette volna, hogy téged ne teremtsen meg. De az a tény, hogy élsz, az bizonyítja azt, hogy Istennek nem volt elég jó a világ nélküled. És ezért megteremtett téged. Ő igent mondott rád. Ő akart téged. Ő rád azt mondja, ahogyan Ádámra és Évára mondta, hogy nagyon jó. Ezért légy szíves, ne dobd el magadtól az értéket. Ne hidd el azt a hazugságot, hogy te értéktelen vagy. Igen, lehetséges, hogy nincsenek túl nagy tehetségeid. Lehet, hogy nem sikerültek az eddigi dolgaid. De amint mondtam, Istennek nem tetszett az a világ, amiben te nem vagy benne. És ezért megteremtett téged, hogy legyél benne. És hiányozni fogsz neki, hogyha nem vagy, vagy ha eldobod magadtól, akár az életedet, akár hogyha nem hiszel az értékedben, ha eldobod az üdvösségedet. Isten akart téged, és akar, igent mond rád. Nem lett volna szüksége föltétlenül megteremtsen téged, mégis akart téged. Ezért hatalmas értéked van, ezért hidd el, hogy te a mennyasszony része vagy, és értéked van. Önmagadban, akkor is, ha még nem teszel semmit. És hogyha ezt elhiszed, hidd el, és azon dolgozol, Istennel legyen kapcsolatod, akkor megjön az is, Isten megmutatja azt is, hogy hol van a te részed ebben a világban, hol járulsz te hozzá az ő tervéhez, hogy mit szánt neked, és abban örömöd lesz. De ez az út, és nem fordítva, hogy előbb keresed, hogy de nekem van-e valamilyen értéken, valamit tudok-e én csinálni, mert ez az ördögnek a stratégiája, hogy úgy vezesse a dolgokat, úgy alakítsa, hogy úgy gondolt, hogy neked semmi értéked nincs. Ezért nem fognak sikerülni dolgok, és mindenben annak a jelét fogod találni, hogy neked nincs értéked. Kezd azzal, hogy elhiszed az értékedet, Istenhez futsz a te fájdalmaddal is, és nem kételkedsz abban, hogy Isten téged akar, és továbbra is igen mond rád. Építsd az Istennel való kapcsolatodat, és utána minden jóra fordul. Másodszor az is kérdés a gyakorlati résznél, hogyan tekintek én Krisztus mennyasszonyára, a teljes mennyasszonyra, mint egészre. Mert, és ezt, ahogy mondtam, nem csak mi katolikusok, vagy nem csak én, vagy nem csak az én kicsi közösségem, vagy az én plébániám, mert hajlunk arra, hogy leszűkítsük és kizárjunk embereket az ő mennyasszonyából. Nem a mi dolgunk. Nem a mi dolgunk, hogy meghatározzuk, hogy ki a keresztény és ki nem. Igen, lehet véleményünk, mondhatjuk azt, hogy én úgy gondolom, hogy a katolikus egyházban van a teljesség, és ezért vagyok katolikus. Ez így helyes, mert hogyha nem úgy gondolnád, hogy a katolikus egyházban van a teljesség, akkor az lenne a helyes, ha máshova mennél. És mondhatod, tehát beszélgethetünk arról, hogy mi az a teljes igazság, de sokkal inkább az lenne a fontos, hogy szeressük Krisztus teljes mennyasszonyát, ami a teljes kereszténységből és Izraelből áll. Mert Jézus áradozik az ő mennyasszonyáról. És az esküvő napján nem túl szép dolog oda menni a vőlegényhez, azt mondani, de te láttad, hogy néz ki az asszony? Nem díjazza Jézus, hogyha kritizáljuk az ő mennyasszonyát. És ebbe beleértve azt is, amikor a saját egyházunkat kritizáljuk. Nem díjazza Jézus. Nekünk szeretnünk kell, láthatjuk a hibáit, de ha látjuk a hibákat, akkor ez nem arra ok, hogy hőbörögjünk, hanem arra ok, hogy imádkozzunk. Mert Jézus dolgozik azon, hogy az ő mennyasszonya tökéletessé váljon. Ezért nekünk is az a feladatunk, hogy ehhez hozzájáruljunk imával. Mert Jézus méltónak találta az ő mennyasszonyát arra, hogy meghalljon érte. Ezért nagyon vigyázunk a kritikával. Tehát, hogy nézek magamra, hogy tekintek magamra, hogy gondolkozok magamról és az én értékemről, és hogyan tekintek a teljes egyházra és Izraelre, mint Krisztus mennyasszonyára. Az a jó magatartás, ami Jeremiásban volt. Jeremiás nagyon jól látta a zsidó nép bűneit és hibáit, és szenvedett emiatt. De hátat nem fordított Izraelnek. Mindvégig ott maradt Izraellel, amikor Nabukadnezár megengedte neki, hogy hogy menjen vagy maradjon. Neki szabadsága volt, mint prófétának. Jeremiás úgy döntött, hogy a nép mellett marad. Annak ellenére, hogy azért történt a katasztrófa, azért rombolták jele Jeruzsálemet, mert a nép nem volt hűséges Istenhez. De Jeremiás hűséges maradt a néphez, mert tudta, hogy Isten is hűséges maradt a néphez, és így szolgált. Vagy ahogy egy német misztikus mondta, így imádkozott, azt mondta, Uram, segíts nekem, hogy szolgáljak a te egyházadnak, amely a porban hever. Tehát helyes az, és szabad nekünk látni az egyház hibáit, vagy a saját hibáinkat is, de nem szabad elvetnünk. Nem szabad rosszat mondanunk róla, hanem amikor látjuk a hibáit, vagy a hibáinkat, imádkozzunk. Ez a helyes magatartás. Az a helyes magatartás, ami volt Abigailban, aki Dávid feleségül vett, de még előtte, amikor találkozott Dáviddal, azt mondta, hogy kész vagyok, hogy megmossam uram szolgáinak lábát. Nem Dávid lábát akarta megmosni, hanem az ő szolgáinak a lábát. Ez a helyes magatartás az egyházzal szemben, de magunkkal szemben is. És harmadszor, a harmadik feladat, a gyakorlati feladat, ha a szexualitás elsősorban Istenről szól, akkor hogyan tekintek én a szexuális kapcsolatra, tudva, hogy a szex sokkal több, mint az, hogy két test egyesül. Mondhatni, a szex egy szent cselekmény, ami benne van Isten tervében, ami elsősorban sokkal inkább szól róla, mint rólunk. És erről fog szólni a testteológiájának a további részei. Egyre mélyebbre fogunk kerülni, remélem, hogy velünk tartotok, kedves testvérek. Jóisten áldjon, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testteó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.